Sziasztok! Ez itt a Tyúkol majdnem nőnapi adása, és ebben az adásban arról fogunk beszélgetni, hogy kik azok a nők, akikre érdemes vagy nem érdemes felnézni. Karikó Katalin, Taylor Swift, Madonna, a kedvenc matek tanárod a suliból, vagy az anyukád. Neked van-e olyan nő, akire felnézel? Nőnap alkalmával mi azonnyomban feltárjuk, hogy nekünk van-e ilyen példaképünk, vagy szerepmodellünk, és hogyha igen, akkor ki az és miért? Miért számít, hogy legyenek női példaképek egyáltalán? Nem mindegy, hogy egy példakép nő vagy férfi? Miért ad mást, esetleg többet az, hogyha egy lány egy nő teljesítményére is rácsodálkozhat, és rá kell-e csodálkozni egyébként? Meséljetek!
Akkor csevegjünk! Szia, Hanna, tök jó, hogy visszajöttél.
Hiányoztál. Köszönöm szépen, nekem is nagyon hiányoztatok. Jó lett az előző adás.
Kösz. Kínos csönd.
Sokszor azért választunk egy nőt példaképnek, mert valami olyat tett, amit nem néznénk ki belőle. Például egy férfiak által dominált szakmában jeleskedik. Ide írta Zsuzsi a lányok napját. Miért írtad ide a lányok napját, Zsuzsi?
Nagyon nem szeretem egyébként ezeket a kvóta rendezvényeket, meg mindent, ami ezt így behívja, hogy jaj, hát akkor női mérnökök, és akkor interjút készítünk velük. Tudom, hogy ennek van egy a szervezők szerint fontos szellemisége, és ezt nem is szeretném vitatni, mert biztos van olyan lány, aki ezért dönt úgy, hogy akkor mérnök lesz, de azt gondolom, hogy ha nem a szakmák nemét próbálnánk így kutyulni, hanem egyszerűen kijelentenénk, hogy nem nemekben kell gondolkodni, akkor lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb lenne erről a kérdésről.
Ja, hogy ne, tehát, hogy az az alapfeltevésed, hogy a példának nem kéne nemet
igen.
adni, mert az kontraproduktív?
Hát az, hogy szervezünk lányok napját, amire azt mondjuk, hogy férfias szakmákat megnézni, elviszünk lányokat, azzal szerintem csak ráerősítünk ezekre az egyébként ilyen eléggé sztereotipizált dolgokra. Ezeket a szerepeket tovább mélyítjük, meg tovább mélyítjük azt a szakadékot is, hogy egy lány így kimerjen lépni ebből a hagyományosnak vélt, meg ezekbe az új szerepekbe egyáltalán átmerjen lépni. Erre nyilván ráerősít az is, hogyha mondjuk elmegy az egyetemre, és mérnöknek tanul, mint például én, akkor 5 éven keresztül fogja hallgatni azt, hogy egy nő nem való mérnöknek. Jó, ez mondjuk a 2010-es években volt, lehet, hogy azóta egy kicsit változott a helyzet, szeretném azt gondolni, de azért írtam ide a lányok napját, mert én ebben nem igazán hiszek, és szerintem ez példát próbál mutatni, de hogy tovább erősíti a sztereotípiákat helyette.
Nekem fontos elmondanom, hogy én moderáltam beszélgetést a lányok napján, bár sem érnök nem vagyok, semmilyen ilyen STEM szakmának soha még csak érintőlegesen a közelébe se jártam, de hát ugye újságíróként moderáltunk ott beszélgetést. Ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy olyan rendezvény minden évben, ami direkt középiskolás, így nagyon pályaválasztás előtt álló lányokat céloz meg, akik azok iránt, a pályák iránt érdeklődnek, amik ezek a matematikai, informatikai, tudományos, mérnöki, az úgynevezett STEM szakmák iránt, és akkor mindenféle ilyen. Egyébként nem, tehát hogy magában a programban szerintem már annyira nincs jelen, emlékeim szerint ez a gender szemlélet, csak az a lényeg, hogy lányok legyenek ott, de lehet, hogy tévedek.
Hát például, ami nekem még mindig beugrik, az, hogy volt már, hogy részt vettem hasonló rendezvényen, és akkor ott elmentek egy informatikai vállalathoz, ahol direkt összegyűjtötték az összes nőt, aki a cégnél dolgozott, őket kiültették egy ilyen talán kerekasztal beszélgetés, ez lehetett tőle kérdezni, de ez szerintem inkább kínos. Nem biztos, hogy azok a nők tudnak erről a legjobban beszélni, és nem biztos, hogy ezeknek a lányoknak ő lesz pont a leginspirálóbb. Szerintem a személyiség sokkal fontosabb, mint hogy valaki férfi vagy nő, vagy bármilyen más nemű, hogyha ő úgy határozza meg önmagát.
Az itt a kérdés, hogy akkor, ha ez vakvágány, ez a kvótarendszer, meg a gender szemlélet, akkor így, akkor mi lenne jobb helyette, és ez ugye a mindenkori szakembereknél is egy nagyon megosztó kérdés, hogy akkor kvótarendszer vagy nem kvótarendszer, általában azzal szoktak érvelni, még azok is, akik a kvótarendszer mellett érvelnek, hogy még nem ismernek jobbat.
Hát igen, csak szerintem itt, tehát hogyha mondjuk így visszamegyünk a lányokig, vagy a gyerekekig, akik mondjuk egy pályaválasztás ott állnak, akkor szerintem azért az egy ilyen, tehát hogy érted, az már a mínusz egyedik lépésben akkor azt sugározott, hogy így cső, ez egy férfias szakma, menj ide, hogyha gondolod, de hogy ez alapból egy ilyen, tehát hogy olyan, mint hogyha már azzal az üzenettel küldenének oda, hogy ha ide jössz, akkor itt magadra fogsz venni egy bélyeget azért, mert nő vagy. Én egyébként azt hiszem, hogy a Zsuzsival értek egyet abban, hogy tök jó lenne, hogyha ez így nem... Vannak bizonyos szakmák, amikről el tudom fogadni, hogy mondjuk nem lennék alkalmas szénbányásznak, és például én magamról is tudom, hogy informatikusnak se lennék alkalmas, és nem lennék alkalmas matematikusnak és agysebésznek sem, de még mondjuk azt el tudom magyarázni, hogy valószínűleg bányásznak azért nem lennék alkalmas, mert nem tudom, nulla darab izmom van, és a tűrőképességem is nagyon alacsony, informatikus meg azért nem lehetnék, mert nem vagyok elég okos hozzá. De hogy ezek közül az egyik az összefügg azzal, hogy egy puhány kukac vagyok, a másik meg az észbeli képességeimmel függ össze. De hogy... Hát, de... Az... Szóval nem tudom, hogy ebben... Szóval, hogy igen, hogy szerintem is ez, hogy alapból azt mondod akkor egy gyereknek, hogy figyelj, te itt biztos, hogy hátrányból fogsz indulni. Hát hülye leszek valami olyasmibe belevágni, akarni, amiről, mert az alapból azt csújkolják nekem, hogy ha ezt választom, akkor itt hátrányból indulok.
Mi van akkor azzal, hogy van azért... valóban szexizmus a világon, meg patriarchális rendszerek, amik bizonyos szakmákat jobban érintenek, bizonyosakat talán kevésbé, és van egy csomó olyan jelenség, vagy dolog, ami a nők, a világ nőinek a nagyobb részét érinti, gazdasági egyenlőtlenségek, például pay gap, üvegplafon. Ha ez nincs elmondva az elején, vagy nincs kihangsúlyozva, hogy ez bizony van, és nőként rád ez várhat egy munkahelyen, és mondjuk azokban a szakmákban, ahol férfiak felül reprezentáltak, ott még inkább várhat rád, akkor nem az van, hogy bekerülsz egy munkahelyre, eltöltesz ott x évet, érzed ezeket a problémákat, de nem tudod igazából megnevesíteni, és nem gondolod feltétlenül, hogy ez egy rendszer szintű probléma, hanem azt gondolod, hogy veled van a baj.
Jó, de akkor viszont érted, szóval, hogy akkor ezeket a cukiskodások helyett, hogy kiülteted a, nem tudom, a titkárnőt, meg az alsó osztályvezetőt, meg a nem tudom én mit csinált, és mondják el, hogy milyen szuper, hogy itt nőként is érvényesülhetünk, ahelyett inkább, és ez az, amit viszont senki nem csinál, akkor viszont azt kell mondani, hogy figyelj, elmehetsz mérnöknek, de akkor viszont tanuljál meg például úgy bértárgyalni, ismerd a jogaidat, ismerd ezeket a szabályokat, és foglalkozz azzal is, hogy egyenlőbb részt követelj a munkából, a bérből, a lehetőségből, de hogy ez az, amit tett, hogy tök jó az a cukiskodás, hogy van orvos Barbie, meg nem tudom, hogy mit csinál, és
ezért. Amiket mi is előszeretettel rakunk rá a borítóképeinkre.
Igen, de hogy nem ezen múlik. Tehát, hogy persze, szerintem is, miért ne lehetne, tehát, hogy biztos, hogy nálam szemtelen, megszámoltatlan mennyiségű nő tudna jobban mérnök lenni, mint ahogy a Zsuzsi is egy nálam sokkal jobb mérnök. De hogy Zsuzsi, neked mondta valaki, hogy ha ebben a szakmában vagy, akkor hogyan menj bértárgyalni például?
Nem, soha, viszont rögtön egy picit vitatkoznék.
Ezt mondom.
Hogy de tényleg nagyon-nagyon-nagyon rosszul álltam neki az összes bértárgyalásomnak eddigi egész életemben, de már rögtön azzal szeretnék egy kicsit vitatkozni, hogy akkor készítsük fel a nőket arra, hogy nekik nehezebb lesz érvényesülni már a bértárgyaláson is, és hogy így lehet, hogy naív vagyok, meg idealista, de mi lenne, hogyha a világot próbálnánk meg egy kicsit afelé tolni, hogy ez fel sem merülhessen, hogy egy nő azért kapjon kevesebb fizetést, mert nő, vagy akkor most inkább úgy fogalmazok, hogy a férfiak azért részesüljenek előnyben, mert férfiak, mert ugye nem feltétlenül csak a nőket sújtja ez a fajta megkülönböztetés, hanem a... nem tudom.
Szerintem ez nem is nemekre, hanem ilyen nemekhez társított viselkedés mintákra, vagy magatartásokra szokott irányulni. Tehát, hogy aki Tehát ugye egy bértárgyaláson nem csak a nők szenvedhetnek hátrányt, hanem mindenki, aki nem ez a klasszikus értelemben maszkulin módon viselkedik, vagy áll hozzá a témához. Vannak ilyen férfiak is.
Hát persze. Igen, csak tehát, hogy ha...
Bocs, hogy félbeszakítottalak.
Csak... Ja, nem, én. Bocs.
Ja, semmi.
Bocs.
Bocs. Na.
Nagyon bocs, hogy jöttem.
Jó, szóval, hogy de nem, a, csak hogy én ezzel kapcsolatban meg szerintem azért ez az van, hogy, hogy persze, tehát, hogy oda kell eljutnunk, amit a Zsuzsi mond, de ahhoz, hogy odaig eljussunk, ahhoz az kell, egyrészt ismernünk kell azt a viszonyrendszert, amiben élünk, és ez egy patriarchális rendszer. Másrészt meg szerintem, tehát, hogy, hogy ez tipikusan az a babra munka, mint hogy először csak egy ember száll fel a buszra, aztán ebből lesz egy mozgalom, és aztán végén már nem csak a tömegközlekedésről beszélünk. Tehát, hogy ahhoz, hogy, ez a rendszer mozduljon, ahhoz, igenis az kell, hogy, egyrészt, hogy, elismerjük, hogy az életünknek bizonyos szegmenseiben ezek a problémák fent állnak, hogy tudatosabban álljunk hozzájuk, és egyébként, szóval, hogy én nem akarok ilyen álszent lenni, tehát én is rengetegszer hagyom magam elnyomni egy csomó mindenben, és utána otthon magyarázom magamnak a tükör előtt, hogy mekkora passz voltam, és nem ezt kellett volna csinálni. De hogy, ez egy tréningezési folyamat, és én nem gondolom, hogy ez a mi életünkben meg fog változni, de hogy, ha meg nem lépkedünk ebben előre, és nem, vagyunk ebben tudatosak, akkor tehát, hogy azt szerintem az tényleg egy ilyen nagyon ideálisnak tűnő dolog, hogy hát majd akkor a világrend, hát ha helyre billen.
Én ezt tudom magamról, hogy én ebben nagyon bele tudom lovalni magamat, és így el tudom hinni, hogy majd a világ egyszer ideális lesz, és akkor mindjárt ott tartunk, csak egy nagy lépés. Meg azt is tudom, hogy hát nyilván ez sokkal több nagy lépés lesz, de hogy vannak jó példák is, és pont ezelőtt a felvétel előtt egy sajtótájékoztatón voltam, ami /könyvbemutató volt, és ilyen érettségire felkészítő feladatgyűjteményeket és könyveket mutattak be az ELTE-n, és aki a matematika könyvet szerkesztette, ő együtt dolgozott a hallgatóival, és ott volt az egyik hallgató, aki történetesen egy lány, és hogy így egyáltalán, tehát hogy a kommunikációjuknak egy pillanatig nem volt a része az, hogy milyen nemű ez a hallgató, pedig azért a matematikát, azt általában azzal társítjuk, hogy ebben a férfiak jobbak, a férfiak ügyesebbek, és hogyha megnézzük, akkor mondjuk az osztályokban is legtöbben úgy vélik, hogy a fiúk jobbak matekból. Én az eddigi tapasztalataim alapján nem tudom ezt megerősíteni, sem cáfolni. Az viszont biztos, hogy sokkal több lány kapja meg azt már a középiskolában is, hogy ezekből a tantárgyakból rossz. És ebből a szempontból a Lányok Napja azt az üzenetet próbálja nekik ugye közvetíteni, hogy nem biztos, hogy ők ebben rosszak, meg hátrányosabb helyzetből indulnak, és hogy ugyanúgy megtalálhatják a számításaikat ezekben a férfiak dominált a szakmákban, csak... Ezt valahogy sokkal komplexebb üzenetként kellene nekik kommunikálni, meg kéne velük értetni azt is, hogy azért, mert most azt mondjuk, hogy ez férfiak által dominált, ez nem azt jelenti, hogy ez örökre így is marad, meg nem azt jelenti, hogy akkor ők csak másodlagos szereplők lehetnek itt.
Meg hogy ez nem azt jelenti, tehát hogy ez ugye másról szól, ez soha nem ott dől el, hogy milyen tantárgyban vagy jó vagy rossz, hanem mondjuk abban dől el, hogy az akadémiai pályádon mennyit fogsz majd keresni, és mennyire fogsz tudni mondjuk a gyes után, vagy bármi után visszakerülni oda, és milyen lesz az előre meneteled, tehát hogy szerintem ugye ez inkább itt dől el, ezt hogyan magyarázod meg egy 9-esnek, őszintén ez fogalmam sincs.
Én arra emlékszem, ami ezzel kapcsolatban ilyen nagyon emlékezetes volt számomra, hogy amikor tanultam pszichológiát, akkor a legtöbb ember, aki klinikai szakpszichológusnak készül, ez a képzés, tehát hogy ez egy hosszú képzési folyamat, nagyjából 12 év alatt futható be az, hogy valaki megszerezze az összes szükséges képesítést ehhez. És hogy amikor elkezdtük a BA-t, akkor beszélgettünk erről az évfolyamtársaimmal is, meg néhány tanárunkkal is, hogy mikor érdemes szülni, mert mikor van az a másfél év, amikor nagyjából nyugodtan otthon tudsz maradni a gyerekeddel, de nem esel ki teljesen a képzésből, mert hogy akkor tudod éppen levelezőn folytatni, vagy tudsz egy kicsit akkor a kutatásoddal foglalkozni, vagy hogy akkor éppen tudod úgy igazgatni a dolgokat, és mégsem maradsz le évekkel. De hogy De hogy embereknek 18 évesen azon kell, mert ugye 18 évesen kerülnek nagyon sokan egyetemre, de 18 évesen azon töprengenek, hogy akkor mikor fognak gyereket szülni, hogy legalább a képzésből ne essenek ki, és akkor még a gyesig, gyedig, utána a gyerekneveléssel járó egyéb úgymond hátrányokig el se jutottunk.
Ami miatt szintén lehet kritizálni, hogy nem azoknak szól, akik, tehát hogy ez a társadalom legfelső fél százalékának szól, akik majd tudományos, informatikai szakmákban akarnak karriert építeni, és nekik már kamaszként van lehetőségük erre gondolni. És,
igen, és nem estek ki 16 évesen a közoktatásból, mert... és kiveti őket magukból az oktatási rendszer. Szóval, hogy egyébként persze, tehát, hogy szerintem, nem tudom, ez egy fontos probléma szerintem is, de hogy valójában azért az van, hogy most az, hogy tudod, így azok a kevesek, akik eljutnak a lányok napjára, azok valószínűleg azért feltételezem, hogy maguk is sokkal tudatosabbak, vagy legalábbis tudatosabb családokból jönnek, vagy olyan iskolákba járnak, vagy olyan körülmények közül, míg mondjuk mindazok, akik ideig el sem jutnak, vagy akiknek nincs erre lehetőségük, se kedvük, se semmiük se, azoknak meg, tehát hogy azokhoz ezek a problémák, ezek tökre el sem jutnak, és nem nemi alapon nem jutnak el hozzájuk, hanem osztály alapon nem jutnak el hozzájuk.
Akkor ki és mi lehet valódi példakép, és mi az, ami már ez a sokszor szinte észrevétlen, sokszor kevésbé észrevétlen posztfeminista nyomasztás, mint amit akár egy hasonló rendezvény is közvetíthet, meg ugye régebben valamelyik adásban beszéltünk, hogy az Európai Bizottságnak volt az a Nőket a Tudományba kampánya, amilyen nagyon cuki-pinki-minki, és a feminizmusnak már nem lenne célja ezen a világon.
Hát szerintem önmagában az is tud tök nyomasztó lenni, hogy... Vannak ilyen kimondott, tehát készítenek direkt interjúkat, meg anyagokat, mondjuk most megint egy kicsit így a műszaki területhez nyúlnék vissza, felsővezetői körökben dolgozó, műszaki területen mondjuk ügyvezető nőkről, akiknek mondjuk van 3 gyerekük, és mellette háztartást is vezetnek, de hogy ők egyébként mondjuk egy gyárnak az ügyvezetői. Ami szerintem egy mondatban baromi jól hangzik, meg hogy ez valami fantasztikus emberfeletti teljesítményre utal, viszont ha belegondolunk, akkor nagyon kevés embernek adatik meg az a családi háttér, mondjuk egy olyan környezet, hogy tehát biztos vagyok benne, hogy az, aki ügyvezető, azzal elő szokott fordulni, legalább időnként, de szerintem viszonylag rendszeresen, hogy akkor húzósabb időszak van a munkában, több dolgot kell megcsinálni, tovább kell bennmaradni, nem ő viszi el a gyerekeit a külön órákra. Nem hiszem, hogy ő egykor vagy kettőkor le tud lépni a munkahelyéről, és nem gondolom, hogy 6 órára be tud járni, meg hasonlók. Szóval, hogy szerintem már ez önmagában tudja nagyon nyomasztani a többi nőt, hogy hát ő ott van eleve egy olyan pozícióban, ami a legtöbb nőnek, vagy egyébként nagyon sok embernek is, mert hogy azért a férfiakból sem minden második ügyvezető, de hogy a legtöbb nőnek csak vágyálom marad, és hát hogyha egyáltalán erről álmodoznak, mert nem biztos, hogy ez annyira jó.
Ezzel álmodozni, tehát hogy szerintem ott is van egy belépési küszöb, ugye van ez a mondás, hogy akkor az ember, amekkorák az álmai, ne csináljunk úgy, mint hogyha álmodozni ingyen lenne, és bárki álmodozhatna bármiről, mert ez nem igaz.
Igen, csak szerintem itt a legnagyobb probléma, hogy engem ezekben egy csomószor az zavar a legjobban, hogy miért azt tekintjük egyébként bármilyen teljesítmény csúcsának, hogyha te valaminek a legtetején ülsz a hierarchiának, és hogy szerintem ez az, ami a legnagyobb probléma, hogy értitek, hogy nő vagy férfi, tök mindegy, de hogy azt számítjuk a sikernek, hogyha te vagy a vezérigazgatója az egésznek. Miért? Tehát, hogy oké, az is egy munkakör, mint ahogy munkakör az is, hogyha te egy beosztott vagy egy alkalmazott vagy egy nem tudom, és te abban is lehetsz jó, baszki, hogyha azt csinálod. Tehát, hogy valahogy ennek mindig ez azért, hogy ülj a legmagasabb széken, és közben legyen 8 gyereked, és közben a háztartásod legyen tiszta, az tök mindegy, hogy ez milyen munkaerőt tudsz még foglalkoztatni a nagy béredből, meg a nem tudom micsoda, de hogy engem szerintem azt hiszem, hogy ez nyomaszta leginkább ebben az összes ilyen típusú dologban, hogy így miért abban mérjük minden sikernek a csúcsát, hogyha te nem tudom, valami polcnak a legfelső részén ülsz, és te keresed a legtöbbet, és persze nyilván én is szeretnék sokat keresni, és de hogy miért kell, hogy ez csak egy vezérigazgató tölthessebb, és ez kicsit ugyanaz nekem, mint hogy ez a, hogy akkor nőként elmehetsz egy ilyen-olyan szakmába, és persze, hogy elmehetsz, nőként lehetsz vezérigazgató, persze, hogy lehetsz, de hogy amíg tényleg ezekben gondolkodunk, és mondjuk nem veszük figyelembe azt, hogy az embereknek másmilyen igényei is lehetnek, addig tényleg az emberek 99,7%-a szarnak fogja magát érezni, mert nem ott van.
Szerintem ez... Vagy mert nem akar.
Hát igen, akkor a faszom tényleg vezérigazgató.
Hát óriási felelősség, az biztos, és ugye általában...
De más, nem is az, hogy a felelősség, bocs, csak az, hogy így, tehát, hogy vannak emberek, akik azok akarnak lenni, meg vannak emberek, akik nem akarnak azok lenni. Igen, de hogy olyat sose látok, hogy hogy te, mint nem tudom, egyszerű alkalmazott 8 órában, te hogy tudsz az életedben egyébként mindenféle dolgokat teljesíteni, azt
mert
nem éri
most
senki.
Nem menő. Tehát, igen. Hogy most az a menő, hogy üljél a darálón, és akkor szántsd be a magánéletedet, mert az a lényeg, hogy minél feljebb jussál. Nyilván ez párosul általában azzal, hogy akkor ez ilyen anyagi, tehát plusz anyagi lehetőségeket jelent, és emiatt szerintem nagyon sokan hajlandóak feláldozni a magánéletüket is. De ugye pont aztán így megjelennek ezek a cikkek, meg kiadványok, tehát hogy tényleg erre már egy ilyen szektor van felépítve, hogy akkor női mérnökök, vezérigazgatók, stb. És közben ezzel mit akarunk közvetíteni? Azt, hogy egyébként, hát nem tudom, haló, nincs jó a szamár is, mert hogy nekem pont ilyen érzésem van tőle, hogy akkor nem tudom, nem sikerült férfit felvenni, van nő. És akkor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy mert a nők empatikusabbak, ami szerintem nettó hülyeség.
Azaz láttam volna ma reggel. Vagy amikor éhes vagyok.
De hogy egyébként meg az empátia, mint készség, nagyon sok szempontból fejleszthető, tehát szerintem nagyon-nagyon undorító.
Van remény, Nóra. Ne aggódj.
Nekem már nincs. Nem, én csak simán köcsög vagyok.
A fizikai szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy empatikusak legyünk, de hogy ez tényleg egy fejleszthető dolog, és szerintem mondjuk egy férfi vezetőtől is ugyanúgy elvárható, hogy legyen legalább egy minimális szintű empátiája, amivel mondjuk a beosztottjai felé fordul, és mondjuk az emberi méltóságukban nem sérti meg őket, meg hogy hajlandó velük olyan kapcsolatot tartani. Nem kell ennek a magánéletre vonatkoznia, meg nem kell minden nap megkérdezni a dolgozóitól, hogy mi van otthon, de hogy van az emberségnek az a szintje, amit szerintem mindenkinek meg kéne ugrania. És ezt lehet fejleszteni, ezt meg lehet tanulni.
Igen, de talán a múltkor a Hanna beszélt erről, vagy nem tudom, de hogy szerintem ebben tök fontos ez, hogy még mondjuk ugye egy nőnél ezeket a készségeket tökre kiemelt, hogy legyen empatikus, és a, nem tudom, így viselkedjen a beosztottjaival, és úgy, és nem tudom, addig, hogyha jön egy férfi vezető, és ő mondjuk paraszt, akkor arra meg azt mondta, hogy hú, micsoda erős, ez kell ennek a cégnek, ettől
hát
leszünk meg.
Macsó.
Igen, szóval, hogy érted, hogy ez mondjuk szerintem így nem fair, mert érted, tehát, hogy én is tudok rettenetesen paraszt lenni, de hogyha én az vagyok, akkor...
Hát ez ennek az elképesztő álságossága, hogy ugye azokat a tulajdonságokat, amiket így klasszikusan idézőjelben ezerszer nőkkel azonosítunk, azokat egy ilyen céges vagy kapitalista logikán belül mindig a másodrendű, hogy jó, hát ő nem egy macsó, meg nincsenek benne azok a bizonyos megítélések szerint már toxikusnak tekinthető mondjuk viselkedés minták, amik ahhoz kellenek, hogy mondjuk ez a, hogy így a szart is kihajtsuk itt mindenkiből, és ez egy atom sikeres cég legyen. Hát mert hogy hát ő egy nő, máshogy van szocializálva, úgyhogy neki azokat a tulajdonságait hangsúlyozzuk ki, amik az empátiájáról, és a kedvességéről, és a finomságáról, és a tyúkanyúságáról szólnak, de hogy ezek valójában szerint a logika szerint ilyen másodrendű, nem olyan fontos dolgok, csak hát neki is szánunk valamit. Biztos ti is kaptok, nem tudom, körülbelül heti 2 ilyen konferencia, vagy kerekasztal, vagy nem tudom, ilyen kutatás, ismertetés, meghívót a női vezetőkről. Tehát, hogy nekem azért alapvetően azért nem olyan nagy az érdeklődésem.
Nekem ezek nem küldenek felé... ilyeneket, Halna. Képzeld.
Nekem a LinkedIn nem van tele ilyenekkel.
Mert hogy én ezt azért könnyen tudom egy kicsit álságosnak érezni. Kicsit az a DAV kampány jut róla eszembe, amit a múltkor ismertettél, hogy készítenek, hogy a cég maga, aki igazából részben a nők önbizalom hiányáért és kizsákmányolásáért felel, az valójában készített utána azért egy felmérést mutiba, hogy egyébként szegény, nem tudom hány nő önbizalom hiányos a világon. Szegények.
Hát ez a tipikus,
mennyi vitiligós nőt érint a depresszió.
A pokolba vezető út is jó szándékkal
szappannal van kikövezve.
De akkor, bocs, akartál még mondani?
Nem, szerintem pont arra akarsz tovább ugrani, amire majd reflektálni
akarok. Hát, hogy dekonstruáljuk akkor a sikernek a kapitalista fogalmát. Mit tesz valakit példaértékűvé? Mi a jó példa egyáltalán? Valószínűleg nem egy Taylor Swift lesz nekünk a hatékony, vagy jó példakép, és én például ezért vagyok ki attól, hogy a Times az év emberének választja, mert hogy ez ugyanaz szerint az általad kifogásolt, vagy általunk kifogásolt logika szerint épül fel, hogy miért is ő az év embere, a millió nő példaképe, mert nagyon sok pénzt keresett idén, mert az amerikai GDP, nem tudom, releváns százalékát megkereste ő maga, vagy kitermelte ő maga. És még miért? Nem tudjuk. Hát még oda volt mondva, hogy mert annyira
vagy
átlagos.
Nem vagy fair szerintem Taylor Swift-tel, vagy nem tudom, akarsz erről beszélni, hogy neked mi ez a személyes harcod Taylor Swift ellen. De hogy alapvetően szerintem itt az, ami ebben az egészben, én tök sokat gondolkodtam, tehát például amikor az volt, hogy na hát akkor majd mondjunk női példaképeket mi is, akkor nekem ez egy nagyon komoly agymunkát jelentett, hogy mi számít példaképnek. Meg...
Tehát ugye ez nekem is komoly agymunkát jelentett, amikor készültünk erre az adásra, és ez szégyellem.
De szerintem az például tök fontos, és például tök fontos mondjuk ízét, tehát hogy én például el tudom azt ismerni, hogy tök jó, hogy a DAV bemutat telt karcsúnak. Pont most láttam, ugye van ez az alaptézisem, most kicsit csapongani fog, van ez az alaptézisem, hogy az élet minden fontos pontjára valami nagyon fontos részletet be lehet hozni a Bridget Jonesból, és ez megint csak egy ilyen helyzet, hogy pont most láttam egy ilyen mémet, hogy a 90-es évek traumái, és akkor tudjátok, ott van a Bridget Jones abban a kis nyuszi jelmezben, és akkor az van odaírva, hogy például ilyen trauma volt, hogy elhitették velünk, hogy ez a nő kövér. Értitek, nyilván nem volt kövér, bár ugye ott van a szintén nagyon híres Bridget Jones idézet, a remek akkora a seggem, mint Brazília, ugye a seggem akkora, mint Brazília. Ezt tök nem tudom, miért mondtam. Mindegy, egyszer majd.
Ez lesz a cím.
Igen. De hogy persze, hogy ez tök fontos, hogy az ember lásson ilyen dolgokat, hogy akkor vannak telt karcsú nők, meg vannak nők, akik kerekes székben ülnek, meg vannak nők, akiknek ősz a hajuk, meg vannak nők, akik nem nők, és nem tudom, tehát hogy ez a fajta ilyen reprezentativitás, ez fontos ahhoz, hogy az ember meg tudja találni azt, amihez tud kapcsolódni, de hogy azt szerintem az már egy nagyon más kérdés, hogy akkor ezeket mennyire akarjuk így, tehát hogy mit jelent az, hogy valaki példakép, és most szerintem amikor, tehát hogy mit tudom, ha megkérdeztél volna 15 évesen, hogy ki a példaképem, akkor nyilván azt mondtam volna, hogy Gary Halliwell a Spice Girls-ből, mert vörös haja volt, nagyon jól nézett ki, és nem tudom, hogy micsoda. Miközben nekem az volt az alapélményem, hogy vörös hajjal nem lehet jól kinézni. De hogy ez a fajta ilyen, nagyon ilyen izé, hogy tudjátok, és most már van ez a csomó ilyen mesekönyv, hogy akkor a esti mesék lázadó lányoknak.
A befóliázott könyv.
Igen, meg hogy akkor izé, hogy akkor lássuk, hogy van Marie Curie, meg van nem tudom, Frida Kahlo, és nem tudom, de hogy értitek, hogy ezek a példaképként beállított nők, ezek mind olyan nők, akik irracionálisan nagy harcot vívtak a maguk korában, a maguk társadalmi kereteik között egy olyan célért, vagy egy olyan vágyott dologért, ami az ő számukra volt fontos. De... Tehát, hogy nekem most mondhatod azt, hogy persze Marie Curie egy rohadt nagy példakép, mindenkinek, aki valaki googlizza ki, hogy ne maradjak ennyire cikibe.
Lengyel fizikus és vegyész.
Jó, de akkor elsőre
radioaktivitás.
Az ő életéből, amiből egyébként nagyon keveset tudunk, mert nyilván ez a része nincs benne a vizébe, csak az, hogy hát Nobel-díj. Tök jó lenne érteni, hogy miért ő az, akinek mondjuk kislányok számára, és nem őt akarom bántani, meg nem Frida Kahlót akarom bántani, és én még Taylor Swiftet se szeretném bántani ellentétben a Hannával, de hogy értitek, hogy itt mi a, tehát hogy tök más kor, környezet, társadalmi helyzet, anyagi helyzet, osztály, akármi, bármi, hogy az hogy feleltethető meg egy borsodi kis település kislányának az életével, aki lehet, hogy tök jó lesz fizikából, de ahhoz, hogy ő neki legyen útja a fizikai Nobel-díjhoz, ahhoz most tök más dolgok kellenek, mint ami Marie Curie korában volt.
Igen, de szerintem nagyon-nagyon jól összefoglaltad te magad, hogy miért lehet ez mégis példaértékű, mert hogy vívtak egy harcot a számukra fontos dolgokért, és hogy szerintem ezt mindenképpen érdemes lenne mindenkinek megtanulnia, hogy most nem is az, hogy az élet egy nagy harc, mert hogy ezeket a Coelho-i gondolatokat, ezeket így nem szeretném sugározni, mert szerintem ez ugyanolyan szar és nyomasztó, és yep. Mondjuk ha van egyetlen egy depresszióval küzdő hallgatónk, én nem szeretném őt így lenyomni a pocsolyába, mert szerintem undorító, amikor valaki ilyeneket mond, hogy csak rajtad múlik, de azt viszont tartom, hogy azt ezekből meg lehet egy kicsit így, tehát hogy lehet, hogy inspirál arra, hogy igen, ő vívott egy rohadt nagy harcot, és nagyon sokat áldozott érte, és valószínűleg, hogyha én is szeretnék elérni valamit, mondjuk egy reálisan kitűzött célt, akkor képes lehetek elérni. És szerintem sokszor már ez is elég a példából, ez a lehetek. Tehát, hogy a reménynek az érzése. Nekem legalábbis a példaképeim, azok mindig erről szóltak, és akkor nem árulok el nagy titkot most, de hogy nekem nincs ilyen fix példaképem, nekem az életem során mindig változott, és egyébként általában nem is nőket gondoltam a saját példaképeimnek, hanem inkább így az emberek más tulajdonságai alapján döntöttem úgy, hogy az adott embert én példaértékűnek tartom.
Ez nem ezért jó szó, és nem jó szó a példakép, mert hogy ez tökéletesen lefedi, hogy ez csak és kizárólag egy ilyen reprezentációs kérdés, vagy egyfajta projekció, de ha ez egy kép, akkor már a szerepmodell, az talán egy jobb kifejezés magyarul, mert hogy az még jobban lefedi, hogy itt arról van szó, hogy egy valamilyen szerepnek megfeleltetően, mondjuk ő egy vegyész, és én is vegyész szeretnék lenni, és ezért ő lesz az én szerepmodellem abban, hogy nők is lehetnek vegyészek, akkor már kifejezők, mert hogy szerintem álságos lenne azt mondani, hogy választani magadnak egy példaképet, és most persze mindenkitől elnézést, akinek van példaképe, és ezek miatt nagy valószínűleg nem lesz neki, de hogy gyakorlatilag ismeretlen személyiségű és sorsú emberekbe projektálunk valamit, amit mi szeretnénk elérni magunknak, gyakorlatilag borítékoltan csalódást okozva, hisz minden élet más, minden sors más, és egyébként nyilván, aki már fizikai Nobel-díjat, vagy kémiai Nobel-díjat kapott, most értelem nem tudom, azhoz hiába próbálom meg sok szempontból magam hasonlítani, és ha pedig már nem, tehát ha már ott fogok tartani a karrieremben, mondjuk a fizikusi karrieremben, akkor meg már nem lesz szükségem ilyen fajta példaképekre magamnak, hiszen addigra már pontosan fogom tudni, hogy mi mindennel jár ez, és a kezemben lesz az a skill set. Nem? Lehet, hogy hülyeséget mondok.
Szerintem tök helytálló az, hogyha erről inkább úgy gondolunk, hogy erről inkább úgy gondolkodunk, hogy ez egy ilyen szerepmodellt érdemes talán választani, de ugyanakkor én nem mondanék le a példaképek szerepéről sem, mert mondjuk kisgyerekként ez egy tök fontos időszak, hogy a gyerekek elkezdik így felfogni, hogy a világban vannak ilyen emberek, nem tudom, ilyen az átlagosnál kimagaslóbb teljesítménnyel, tehát hogy azt szerintem nagyon fontos, hogy felfogjuk, hogy mondjuk vannak sportolók, akik soha nem fogunk olyan jól úszni, mint ők, soha nem leszünk olyan jók mondjuk futásban, de hogy miért ne kezdhetnék el azért lejárni az úszodába, mert nekem van egy példaképem, aki tudom, hogy minden nap lemegy az úszodába, mert neki ez a mindene. Igaz, hogy neki ez a munkája, őt ezért fizetik, és hogy őt utána az olimpiára kiutasztatják az adóforintjainkból, de hogy közben maga az, amit ő beletesz, már pedig azért szerintem baromi sokat beletesz mondjuk egy élsportoló, az lehet példaértékű.
Egyébként arról találtam tök sok nekem meggyőző kutatást, hogy gyerekkorban ugye mennyire fontosak, csak ott meg valószínűleg ugye azok, róla a szerepmodellekről, vagy példaképekről van szó, akik a legközelebb állnak hozzá. Tehát az anyukád, a nagymamád, a nővéred, az óvónénid, a tanárnénid, tehát hogy akikkel ki tudsz olyan személyes, vagy közeli, vagy intim kapcsolatot alakítani. Tehát, hogy nekem volt Hannah Montana a példaképem, hogy magam sem tudom, hogy miért, és fel sem tudnám.
És látod, hová jutott már a Miley Cyrus. Wonderful. De egyébként szerintem ez egy ilyen izény, tehát hogy azt szerintem, én például most rettentő nagy kedvel figyelem a 3 éves gyerekemet, akinek most épp az AC/DC a kedvenc együttese, és nyilvánvalóan Angus bácsi az ő ikonja így 3 éves korában, mert tud a fakanállal úgy gitározni, és ugyanolyan jól tudja ledobni magáról az inget, és... de hogy igen, hogy ezek tök, tehát hogy mit tudom én, korábban is nagyon szerette a zenét, meg így érdekeltik a hangszerek, meg nem tudom, de hogy most ebben ő most tökre kiteljesedik, és hogy ez így láthatóan foglalkoztatja, van neki egy csomó haszna, mert meg van hátulütője, mert baszki meghallgatni egymás után a Hells Bells 40-szer, azt nem kívánom senkinek, meg van a YouTube-on egy 19 perces jailbreak, amit van, hogy 3-szor kell meghallgatni. Na, az elég horrorisztikus, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy így látszik rajta, hogy és persze, hogy igen, hogy érted, a Hannah Montana, meg nekem a Spice Girls, meg itt a generációs szakadék. De hogy igen, hogy ezek, de hogy szerintem ebben, tehát, hogy ebben sose volt, vagy én nem emlékszem arra, hogy így arra gondoltam, hogy milyen jó lehet, nem tudom, énekelni és táncolni, hiszen tisztában voltam vele, hogy ezekhez a dolgokhoz nem értek, csak az, hogy tudod, ez az ilyen menőség, hogy ebben a korban az ember azt hiszem, hogy még csak így szeretné magát jól érezni úgy, hogy így a társas kapcsolataiban is, nem tudom,
hát igen, az biztos, hogy pszichológus legyen. Szemmel ezek tök sok mindenről árulkodhatnak, tehát hogy miért az lesz a példaképem, aki mit látok benne és mit projektálok bele, az tök jó, nem elvitatni akarom ennek a fontosságát amúgy.
Nem.
De csak az... ezzel érdemes tisztában lenni valószínűleg, amikor valakit példaértékűnek találok, hogy levezessem magammal, hogy tulajdonképpen miért.
Hát meg az, hogy milyen szempontból tartom példaértékűnek, mert lehet, hogy ha visszatérek az előző példámhoz, hogy mondjuk lehet, hogy egy sportoló a medencében kimagaslóan jól teljesít, viszont lehet, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk kiszáll a medencéből, és akár egy sajtóssal, ahogy beszél, vagy ahogy tartja a kapcsolatot a rajongóival, vagy nem tartja. Tehát, hogy nem gondolom, hogy elvárás, hogy ő Instagramon, meg TikTokon, meg Facebookon ilyen szívfeszúló üzeneteket küldjön mindenkinek egyesével, de szerintem nagyon sok mindent elárul egy ember jelleméről, hogy mondjuk hogyan válaszol meg kérdéseket, amiket feltesznek neki egy arra kijelölt zónában és az arra megjelölt időpontban, és hogy ezt azért nem mindenki tudja megugrani. De azért vannak, akik igen, és például szerintem az NBA-nek ez az egyik ilyen sikerfaktora, hogy ott mondjuk ilyen nagyon emberközelivé teszik a játékosokat, és hogy azt például én is azért szeretem nagyon, mert ott így fel tudok nézni azokra, akik ott rohangálnak a pályán.
És ez azért egy nagyon sikeres üzletág, valószínűleg, mert hogy mások is éreznek így.
Hát igen, és ez persze izé, ugye ez az, amiért megveszed a jegyet, meg előfizetsz, meg hát, megveszed azt a rengeteg kosaras kártyát. Egyébként egy időben én is gyűjtöttem kosaras kártyákat.
Én Pokémon tazós.
Atya Isten. De hogy, igen, de hogy tudod, ez is egy olyan dolog, hogy...
A Pokémonok voltak az idoljaim.
Igen, hogy szerintem azért ez nagyban függ attól is, hogy így melyik életkorodban vagy, mert mondjuk tehát más a Spice Girls-ért rajongani, és mondjuk, hogyha a Courtney Love lett volna példaképpen ugyanabban az időszakban, akkor lehet, hogy valami teljesen más irányba jutok el.
Rá voltam függve egy időben azokra a tök mindegy milyen hírességekre, akik alacsonyak. Mert hogy amikor rájöttem, hogy nem tudom, kevés évesen, hogy én már nem leszek magas, és valószínűleg egész életemben arra leszek ítélve, hogy gyerekeknek való nadrágokat hordjak, akkor ugye ez eleinte romba döntötte az én képemet, hogy nekem sosem lesznek felnőtt nagylányos ruháim, és akkor emlékszem, hogy nagyon bele voltam szeretve Shakirától, Eva Longorián át, tehát hogy az alacsony nőkbe, akik híresek is. Szépnek látom őket, és már pedig alacsonyak, tehát hogy nekem ez volt, de hát ez tök érthető, hogy miért. Hát abban az életszakaszomban engem zavart az, a kelleténél jobban érdekelt, hogy nekem milyen a testmagasságom, és ezekben a nőkben találtam valamit, amit miatt felnézhetek rájuk, amiatt a példaképeim lehetnek, hogy ők alacsonyan is tudtak érvényesülni az életet.
De ez meg szerintem egy tök... Én most ezt így kívülről hasznos dolognak látom, mert megmutatta neked, hogy van valami, ami már nem tudsz változtatni, mert valószínűleg nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan eljárás, orvosi vagy bármilyen, ami...
Ami hormonkezelés, gondolom van. Messinek is volt, nem? Ő is egy kicsit magasabb lett.
Dunsztom sincs. Minden esetre szerintem ez tök jó, hogy ilyet mondjuk lát az ember, vagy hasonlót gondolok arról is, amikor valaki mondjuk küzd egy mentális betegséggel, és akkor elolvassa mondjuk egy érintettnek a könyvét, vagy a történetét, és abból lehet arról tanulni. Utálom egyébként az olyan típusú könyveket, amik megpróbálják megmagyarázni, hogy mennyit lehet növekedni egy ilyen betegség okán. Inkább azt a nézőpontot szeretném megvilágítani, hogy az viszont tökre tud segíteni, hogy így látod, hogy más is él ezzel, de hogy él vele, és nem szenved, vagy nem csak szenved, és hogy ezt szerintem tud adni egy ilyen extra nézőpontot, ami segít.
Igen, Gary Halley-vel a Spice Girls-ből vörös hajú volt, de egyébként... Most is az egyébként, és most is gyönyörű. Szerintem, ami még így tök érdekes, vagy tehát, hogy olvastam is egy pár ilyen cikket, hogy ugye, hogy milyen megható az, hogy az embereknek egy jelentős része az anyukáját mondja, meg a nagymamáját, és hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy míg mondjuk ugye Hannah Montanát és Shakirát, meg ezeket
az ilyen...
És az egész Spice Girls-t egyébként, nyilván.
Nagyon kedves tőled, hogy nem válogattál közülük. Nem teremtettél köztük egy ilyen rossz narcisztikus versenyhelyzetet, hanem mindegyikőjüket választottad.
Hát mindegyik... Tehát, hogy szerintem az ember életében nem kérdés, hogy a teljes Spice Girls-t kell választania, hiszen az önmagában a teljes univerzum minden fontos dolga lefedve.
Lehet, hogy közvetítenünk kéne videón, ahogy beszélünk. Hanna mindjárt megfullad.
Sajnálom. De hogy szerintem ez egy ilyen tök érdekes dolog az ember fejében, hogy miközben egyébként tényleg ilyen emberekért rajongtunk, és így itt a rajongást, azt ugye tök könnyen mondjuk azt, hogy a példaképünk, mert felnéztünk rá, mert egyébként fogalmunk sincs, hogy mit csinál, tehát hogy tudja valaki, hogy Eva Longoria egyébként mit csinál?
Nem, és hát
nem
ugye
született feleség,
ez szóval, a másik nagyon álságos része, hogy ha kiderül, hogy valami rosszat csinál, akkor iszonyatosan meg vagyunk lepődve.
Hát vagy
hogy
tagadjuk.
Jézusom, ez nem is egy tökéletes semmi, hát mert vagy tagadjuk.
Vagy tagadjuk, hát, hogy biztos,
hogy nem. Azt, hogy egy festőről kiderül, hogy egyébként gyerekeket molesztáló kegyetlen pedofil, akkor meg vagyunk lepődve, hogy mi, de hát ő volt a példaképem, az nem lehet. Hisz ő fantasztikus művészetet csinált, ez nem létezik.
Hát igen, de hogy szerintem, hogy ugye közben meg az van, és ez szerintem egy ilyen tök érdekes dolog, hogy ugye gyerekként más se gondolunk, csak azt, hogy a szüleink mennyire cikik, és mennyire utáljuk, hogy beküldenek a szobába, és korlátoznak, és mit azt akarják, hogy iskolába járjak, és nem tudom. De hogy valójában tényleg a nap végén, amikor ilyen nagy szavakkal dobálózunk, hogy példakép, meg nem tudom, azért mindig, vagy én nem tudom, én nagyon sok irányból próbáltam megközelíteni most az utóbbi napokban ezt a kérdést, de hogy így az, hogy hogyan viszonyulsz az élethez, a társas kapcsolataidhoz, ahhoz, hogy hogyan élsz a mindennapjaidban, hogyan viszonyulsz a munkádhoz, ezeket mind otthon látod. És nyilván otthon lányként az anyukáddal próbálsz egy csomó mindenben társközösséget találni, hasonlítgatod magad hozzá, fölpróbálod a ruháit, ellopod a izéjét, én az első cigarettámat is, anyu, ha hallgatod, akkor ne figyelj, de a anyukáméból csortam el, mert ezt egyébként neki is el szoktam mesélni, hogy van egy ilyen emlékem, és szerintem például ez, hogy hogyan gondolkodunk a szüleinkről. Anyukám nagyon sokáig tanított, és nagyon fontos volt az életében a tanítás, és nagyon szeretett tanítani, és van egy ilyen emlékem, ami rendszeres, hogy ül esténként az asztalánál, egy ilyen asztali lámpa mellett, javítja a dolgozatokat, nyilván egy csomószor full ideges is, és szívja a cigarettáját, és az, ahogy anyukám nagyon szép, nem ilyen maci ujjai vannak, mint nekem, hanem ilyen gyönyörű, szép, hosszú, kecses keze van, vagy ujjai, és szívta azt a gyönyörű, hosszú cigarettát, és így bodorodott a füst, és így tényleg ilyen, nem tudom, iszonyú mennyiségű ideig tudtam nézni, hogy milyen gyönyörű, ahogy ezt csinálja. És ez egy vizet, tehát, hogy nyilván nem ezért szoktam rá cigire, meg nem tudom, de hogy nem azt akarom mondani, csak hogy ebben az egy kicsi dologban, hogy mondjuk néztem anyukámat nagyon sokszor, ahogy esténként dolgozik, ebben benne van az is például, hogy viszonyulok ahhoz, hogy a munkáimat mindig meg kell csinálni, hogy kötelességtudó akarok lenni, hogy nem tudom, tehát, hogy valahol az a szerepmodell, amit ő tőle ebből kaptam, az sokkal több annál, mint az az egy darab kép, ami így örökre benne van a fejemben, hogy ő milyen volt akkor, és milyen nekem a mai napig. És ezek azok a dolgok, amiket persze tök fontos, hogy legyenek ilyen vágyott képeink, mint nem tudom, Gary Halliwell és a teljes Spice Girls, de hogy nem ezek azok, amik után el fognak tudni indítani szerintem abba az irányba, aminek a végén egyébként lehet, hogy ott van a fizikai Nobel-díj is, nem? Mert hogy ahhoz, hogy oda eljuss, ahhoz ennek a háttérnek kell meglenni, és tök fontos, hogyha tudod, hogy Marie Curie ki volt és mit csinált, de hogy az, hogy az te utadat nem az ő példája, hanem az a támogatás fogja megadni, amit otthonról hozol.
Hát szerintem ebben az esetben szétválaszthatjuk a szerepeket, amiket mondjuk otthonról tudunk hozni, tehát a viselkedéses példákat, meg azokat a példákat, amiket meg mondjuk el tudunk olvasni, és a példakép szerintem ez egy tök érzékletes szó is, mert nagyon jól megmutatja, hogy ez egy kép, és akkor ez egy ilyen pillanatfelvétel az adott emberről, ahogy mondjuk átveszi a Nobel-díját, és akkor persze mögé lehet képzelni azt a történetet, hogy ez egy hosszú és rögös út volt, amíg eljutott idáig, de hogy valójában mi arról az útról, azon kívül, amit ő megoszt róla, nyilván semmit nem tudunk, és lehet, hogy elmeséli mondjuk egy interjúban, hogy hát ez nagyon nehéz volt, és nagyon fárasztó, de nyilván, amikor már ott van a kezedben a Nobel-díj, akkor teljesen átértékeled azt, ami odáig vezetett. Míg mondjuk édesanyád, amikor esténként a kis lámpa fényénél javította a dolgozatokat, akkor a közben, amiközben csinálta, nem tudta úgy értékelni, hogy jaj, hát majd amikor ezek a gyerekek leérettségiznek, akkor majd milyen jó érzés lesz tudni, hogy egy egész osztály leérettségizett azért, mert én tanítottam őket, és megtettem mindent, hogy ők okosabbak legyenek. Szóval, hogy ott meg a cselekvést látod, azokat a mindennapi apró lépéseket, és valahogy szerintem ebből a kettőből áll össze, mármint, hogy ezekből a képekből, meg ezekből a viselkedésekből, és ilyen viselkedéseket el lehet lesni a kollégáktól is, el lehet lesni ugye nyilván a szülőktől, de el lehet lesni a kortársaktól is, és ebből a szempontból szerintem nagyon fontos lenne az, hogy az iskolák azok így közösségeket építsenek, hogy azok a gyerekek, akik esetleg otthon nem látják azt, vagy akiknek a szülei nem tartják fontosnak a tanulást, azok mondjuk az osztály más tanulóitól láthassák, uh-huh. hogy ez viszont mennyire fontos. De lehet, hogy pont a konyhásnénitől lehet alázatot tanulni arról, hogy az ételhez hogy nyúl hozzá, mert van, akinek meg otthon úgy van az étel, hogy hát nem tudom, ha én minden nap harudacskát akarok enni, akkor minden nap harudacska van, az iskolai menzen meg a borsófőzeléket is meg kell enni. Szóval szerintem ez nagyon sok irányba működik, és egymástól is tanulhatunk. Szerintem kár lenne a példaképeket arra leszűkíteni, hogy akkor van egy könyv, ami arról szól, hogy ezt olvassuk esténként a lányainknak, bár szerintem tök jó, hogyha olvasunk ilyeneket a lányainknak, hogy legyen fogalmuk arról, hogy mennyi helyre el lehet jutni, és hogy azért, mert erről még nem hallott, vagy azért, mert nem tanult róla, vagy azért, mert nem beszélünk róla minden nap, mert a tévé nem ilyenekkel van tele, attól még ezek teljesen reális utak, vagy lehetőségek.
Igen, de hogyha feltesszük ugye a kérdést, hogy az elején is föltettük, hogy miről szól ma a nőnap, és hogy ez hogyan kapcsolódik össze a példaképekkel, akkor azt nyugodtan ki lehet találni, jelenteni, nem? Hogy ebből a harcos, demonstratív egyenjogúságról, szabad munkavállalási lehetőségekről szóló napból egy kereskedelmi kategória lett, igen, hamar megint csak, amikor ugye, tehát hogy a női példaképnek a fogalmát úgy próbálják le, egy ilyen, megint csak egy ilyen posztfeminista módon próbálják le dugni a torkunkon a csokival, meg a nem tudom mivel, mimóza, amit kell ilyenkor adni. Mimózával együtt. Igen, mármint most nem a pezsgős narancsleves, itt arra gondolok.
Nem, a mimózát csak azért raktam ide, mert tavaly hiánycikk volt. A háború miatt nem volt elég mimóza. De igen,
szörnyű, mik vannak.
Hát igen, de tudod, szóval, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy így mindig a végén ide lyukadunk ki, hogy...
Kapitalista kesergőnek kellett volna hívni ezt a podcastot.
Igen, már. Igen. Egyébként ugye végül nem beszéltünk róla, hogy kinek ki a példaképe, én csak szerettem volna mondani, hogy én ezt a könyvet hoztam el. Ha van nő, aki nagyon sokban alakította azt, hogy hogyan gondolkodom a világról, akkor az Rosa Luxemburg. De hogy egyébként tényleg mindig ide jutunk vissza, hogy ugye majd belinkelem, mindenki olvassa el.
Vékony. Egész nagyok a betűk.
Vékony, és egyébként most a Teki újra, és szerintem ez egy nagyon jó kiadás, báziskönyvek, tömegsztrájk, párt és szakszervezetek, ez egy nagyon, nagyon fontos könyv. De nem erről akartam beszélni, hanem nyilván ez a kapitalizmus busongó, hogy persze, tehát hogyha valamiből lehet üzletet csinálni, ami mózából, meg nem tudom, abból lesz üzlet, azt szerintem az egy érdekesebb kérdés, hogy ezek az ünnepeink, amik elvileg ugye az ilyen öntudatra ébredésünk ünnepei, azok közül miért pont a nőnap vált azzá, ami ilyen teljesen elértéktelenedett. Mert azért a munka ünnepé még valamennyit még mindig szoktunk beszélni a munkáról, meg nem tudom, de hogy egyszerűen ahhoz képest, hogy így a 70-es évek óta mennyi minden történt így a női felemelkedés témájában, ahhoz képest szerintem ez egy megdöbbentő mélyrepülés.
Hát főleg most. Tehát, hogy tavaly ugye akkor még Novák Katalin elég releváns volt. Mondjuk most is az.
Most is az, csak máshogy.
Szóval, hogy Novák Katalin konkrétan összekeverte az anyák napjával, vagy legalábbis összemosta, mert most ugye éppen az aktuális kormányzati kánon, hogy a nő az anya, aki pedig nőként nem anya, az...
Az nem is nő igazán.
Az nem is nő igazán, vagy majd az lesz, tehát, hogy akkor majd anya lesz, és pont. Szerintem azért tudtuk ezt ennyire hatékonyan devalválni az utóbbi időben, mert Mert rohadt kényelmes nem beleállni ezekbe a vitákba. Mondjuk én egyébként pont beleállok, tehát hogy engem ezért szerintem tökre utálnak az ismerőseim, hogy én ilyenkor mindig leállok mindenkivel vitatkozni, hogy nem kérek virágot, köszönöm, nagyon aranyos, nagyon jól illatozik a narcisz, tüsszögök tőle, ráadásul két hét után elrohad nálam, úgyhogy senki ne hozzon narciszt, meg csokit sem, mert veszek magamnak, amilyet szeretnék. A nőnap nem erről kéne, hogy szóljon, meg nem ezekről a dolgokról kéne beszélnünk ilyenkor, de hogy szerintem nagyon sokan például eleve nem is tudják, hogy a nőnap honnan ered, mert nem is beszélünk róla, hogy honnan ered. Szerintem mi az iskolában egyáltalán nem beszéltünk például erről, de az is lehet, hogy az emlékezetem csal meg. Sőt, nekem volt olyan pasim, aki konkrétan kijelentette, hogy ez egy ilyen szar szocialista ünnep, úgyhogy ő nem hajlandó kimondani sem azt, hogy nőnap, mert hogy ez mennyire gáz, és hogy akkor miért nincs férfi nap, és hogy ez igazságtalan.
Adjunk nekik egyet.
De van, nem?
Azt hiszem, van egy.
A többi 365. Egyébként...
64.
Idén nem?
Ú, tényleg, most idén kivételesen igazad van.
Idén mindenki egyet több
badumt.
Egyébként a nőnapot, a nemzetközi nőnapot az ENSZ 1917-ben választotta ki, Magyarországon pedig 1948 óta tartják március 8-án, és a rendszerváltás után a nőnap elvesztette ezt a munkásmozgalmi hangulatát. A Rákosi korszakban lett egy ilyen kötelező ünnepnap, vagy esemény, pedig először már 1913-ban is szóltak róla röplapok. 1914-ben már rendezvényeket is tartottak, de csak 1948-ban, ahogy mondtam, vezették be hivatalosan, azóta rendszeresítették dátumnak a március 8-át is. Bennem az merül még fel, ahogy erről beszélünk, hogy akkor mi haszna lehet a nőnapnak, mert hogy hát valamiért mégis mi is úgy éreztük, hogy akkor itt az ideje megemlékezni egy podcast adásban erről, és kihasználni ennek az aktualitását. És pont megjelent amúgy a 444-en egy cikk nagyon régen, 10 évvel ezelőtt. Micsoda?
Pont megjelent.
Pont 10 éve jelent meg, amiben az áll, hogy a nőnap olyan, amilyenné tesszük. Ha virágot szeretnénk, csokit és azt, hogy úgy érezzük, mi tesszük színesebbé és gazdagabbá a férfiak világát, és hogy attól vagyunk különlegesek, mert mi hordjuk ki a gyerekeiket, akkor ne változtassunk semmit. De ha azt szeretnénk, hogy ezen a napon figyelmet kapjanak azok a dolgok, amelyek bár a népesség több mint felét érintik, most ide, hogy pár példát említsünk, családon belüli nők elleni erőszak, gazdasági egyenlőtlenségek, kiszolgáltatottság, gazdasági erőszak, amit mondjuk a kormányok generálnak olyan intézkedésekkel, mint például egy csok, szülészeti erőszak, háborús nemi erőszak, tényleg csak pár példa, de mégsem számítanak elég fontosnak az év többi napján. Ez is csak rajtunk áll, tehát a nőnapot erre ki lehet használni. Ez tényleg csak rajtunk áll, és hogyan lehet ezt szerintedek egyéniben kihasználni, mert nekem például csak az jut eszembe, hogyha valaki nekem boldog nőnapot kíván, ami egyébként már évek óta nem fordul elő, mert valószínűleg túl sokat pofázok arról, hogy én erről egyébként hogy gondolkodom, és emberek nem mernek nekem boldog nőnapot kívánni, akkor a legszívesebben az lenne a válaszom, hogy nagyon szépen köszönöm, kérlek kívánj a háborúkban megerőszakolt nők tömegeinek boldog nőnapot helyettem, mert nekem minden nap egy boldog nőnap szerencsére, mert egy jó helyen élhetek, és jó közegbe születtem. Más nem jut eszembe ezen kívül.
Én szerintem ebben az egészben tényleg az a fontos, hogy azt elfogadni, hogy az emberek jelentős részének nincs szüksége arra, hogy egész életében küzdjön valamiért. És tehát, hogy persze, és szerintem ez egy kicsit olyan is, hogy én például azt így, tehát, hogy például ez, amit te mondasz, ez ebben van bennem ezzel kapcsolatban ilyen tök rossz érzés, hogy én például nem gondolom azt, hogy bárki, aki boldog nőnapot kíván, azt tegyen felelőssé azért, jó, mert persze, a háborúban igen. Megerőszakolnak jogos nőket, de hogy, és miközben tökre elismerem, hogy igazad van, És azt is gondolom, hogy mindenki, aki ezzel napi szinten foglalkozik, az minden elismerést megérdemel, de hogy közben meg nem. Tehát, hogy nem várható el az, hogy mindenki nem tudom, harcosan fölálljon, és azt mondja, hogy ne hozzatok nekem virágot, mert vannak nők, akik lehet, hogy egy évben ezen az egy napon kapnak egy virágot, és tényleg azt szerintem az tök fontos, hogyha valaki ebben megtalálja magát, vagy akinek ez fontos, és ezt egyébként, tehát, hogy ez egy kicsit olyan dolog, hogy ezt mindig ugye nőként veszük figyelembe, hogy én nőként hogy érzem magam, hogyha nekem valaki boldog nőnapot kíván. Vagy én anyaként hogy érzem magam, hogyha nekem valaki boldog anyáknapját kíván. De hogy például a férfiak közül biztos vagyok benne, hogy vannak nagyon sokan, akiknek nyilván föltűnik az év 364/5 napján is, hogy egy nővel élnek együtt, de hogyha ők örömet akarnak okozni ezzel, akkor az tök jó dolog szerintem, mert hogy az tök fontos, hogy egymásnak örömet tudjunk okozni. Nyilván nem értek egyet azzal, hogy letaroljuk Ukrajna mimóza földjeit, meg nem tudom, de hogy szerintem ezekben az ünnepi dolgokban, ezekben az lenne a fontos, hogy így rögzítsük magunkban az adott pillanatot, hogy itt vagyunk, 2024 nőnapja van. Egyébként pont most vesztettünk el egy női köztársasági elnököt, ami kapcsán nagyon-nagyon sok mindenről lehetne még női szerepvállalások, női felelősség, vagy a nőkre történő felelősséghárítástól kezdve kisenyítom ezt a kaput, de beszélni, de hogy itt vagyunk egy ilyen pillanatban, és azt végig gondolni, hogyha nekünk ez fontos, hogy akkor a maradék 364 napban mit akarok. Nem tudok, nem az, hogy mire vagyok képes, hanem hogy nekem mi az, amiért küzdeni. Akarok egyáltalán küzdeni ezekért a dolgokért? És ezt nem tudom, valaki egyszer mondta nekem, és ez tök igaz, és ezt felejtjük el szerintem egy csomószor, hogy az ember csak nagyon kivételes pillanatokban és nagyon kritikus pillanatokban képes mindent feláldozni azért, hogy küzdjön. És hogy ma Magyarországon ebben a pillanatban vagyunk-e, vagy bele tudunk egy kicsit legalább így lazulni abba, hogy egyébként meg, és egy kicsit szerintem ezt így tök jó lenne így hangsúlyozni ebben a podcastban, hogy egyébként nőnek lenni jó dolog. Tehát néha egy kicsit így úgy hangzik, mint hogyha így az egész életünk.
Majd a következő adástól.
Igen. Jön a,
jön ez most még ilyen volt.
Igen, a pink girly things, de hogy szerintem az lenne a legfontosabb ilyenkor, tehát hogy álljunk meg, és így örüljünk annak, aminek lehet. Emlékezzünk, és tudatosítsuk magunkban azt, hogy nagyon sok a dolog, mert messze vagyunk még nagyon sok szempontból, és vannak helyek, ahol egyre rosszabb minden, de hogy ezek nem egy-egy napon dőlnek el. Nyilván nem, kivéve ha ledobják az atombombát, mert akkor minden eldől, de hogy néha egy kicsit olyan jó lenne így örülni magunknak, és ez az, ami kurvára hiányzik. Úgyhogy majd a végén ölelés, jeje.
Tényleg jó lenne megállni, megörülni, de én most egy kicsit vitatkozni fogok veled, mert én abszolút nem látom annak az értelmét, hogy akkor március 8-án boruljunk egymás nyakába, és mondjuk azt, hogy minden fasza, jó lesz.
De hol így mondtam én azt, hogy minden fasza? Hol? Hol? Melyik ponton volt ez?
Nem mondtad. Az aurát sugározta felém.
Ezzel is vitatkoznék. Mert az asztal túloldalán ülök. De...
Ilyen kedveset az aurámról még soha senki nem mondott.
Nórának nagyon is kedves az aurája. De hogy nekem rögtön az jutott eszembe, hogy egyébként nem is biztos, hogy mindenkinek egyesével, minden nőnek foglalkoznia kell ezekkel az ügyekkel, mert hogy egy olyan rendszerben élünk, amiben vannak erős szót fogok használni, remek választott képviselőink, akiknek ugye az lenne a dolguk, hogy törvényi kereteken belül bizonyos ilyen politikai ügyeket így előrébb vigyenek, és hogy mondjuk az embereknek alapesetben, tehát alapesetben az lenne a céljuk, hogy az embereknek jobb legyen. Nyilván ez Magyarországon eléggé korlátozottan valósul meg, és elég szűk az a réteg, akinek tényleg jobb lesz. És szerintem a politikának, és erről mostanában azért elég sokszor volt szó a sajtóban is, hogy a politika az alapvetően nem egy szitok szó, és hogy mindenkinek kéne politizálnia. Az más kérdés, hogy van, akinek ez a munkája vagy hivatása, és hogy fontos lenne, hogy ezek az emberek magukra vállalják ezeket a csörtéket, és ezeket a küzdelmeket az év összes napján, és akkor szerintem tényleg tudna működni a nőnap valami kicsit ilyen emelkedettebb hangulatú dologként, viszont szerintem egészen addig, ameddig a nőnap az egy ilyen apropó arra, hogy kipipáljuk azt, hogy ja, egyébként foglalkoztunk a nőkkel, addig szerintem nagyon szomorú, hogyha mi is beletörődünk ebbe.
De mi? Tehát, hogy kipipálja ki? Te kire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kipipáljuk?
Hát én ugye a társadalom nagy részére gondolok. Tehát azért én is így az ismerőseim körében inkább azt látom, hogy akkor boldog nőnapot kívánok, keresve, keresetlenül az ismerőseimnek küldök nekik üzenetet. Ugye Facebookon jönnek ezek a rohadt nagy virágcsokros posztok, nem tudom, hogy ez nyilván 60 fölött divat, de hogyha vannak ilyen idős ismerőseitek, akkor szerintem veletek is előferdül. És szerintem ez rohadt kellemetlen, hogy én ezt tartom a kipipálásnak, tehát ez az odaadok egy virágot, de egyébként soha büdös életben nem beszélek mondjuk az érintett nővel arról, hogy ő egyébként nőként hogy érzi magát abban a rendszerben, amiben élünk, abban a rendszerben, ahol nem lehet, ahol EU-rekord az egészségügyi termékeknek az ára, ahol nem jutsz megfelelő fogamzásgátláshoz, ahol szülészeti erőszak van rendszer szinten, és ahol hogyha úgy esik, akkor jószerével szitokszó nőnek lenni. Ezt nem kérdezte meg tőlem az elmúlt évben senki, úgyhogy remélem, hogy ezek után senki nem fog boldog nőnapot kívánni, mert nem leszek boldog március 8-án attól, hogy nő vagyok. Valószínűleg más dolgok miatt leszek boldog aznap, de tovább, tehát hogy én is szeretném azt erősíteni, hogy egyébként nem rossz dolog nőnek lenni, csak ez egy skála.
Igen, csak szóval, hogy ez egy olyan dolog szerintem, hogy, tehát, hogy miért várjuk el mindenkitől, hogy megkérdezze, hogy milyen dolog nekünk nőnek lenni, amikor mi magunk is tudnánk róla beszélni.
Hát és nem kell,
de hogy nem, tehát hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy így ez a születésnapodat is egyszer ünnepeled meg egy évben, pedig a maradék napokon is meg vagy születve és élsz. De hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogyha tényleg állandóan egy ilyen támadó pozícióból indulunk neki ezeknek a dolgoknak, az nem produktív egy csomó szempontból, mert érted, hogyha mondjuk nem tudom, tehát hogy engem például nem üt meg az, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy boldog nőnapot. Nyilván, hogyha a parlament alaksorában dolgoznék, és odajönne hozzám Orbán Viktor egy narcisszal, akkor valószínűleg így fejbe verném vele, mert hogy az megalázó. De hogy szerintem az, hogy kihez, hogy viszonyulnak ebben a témában, az attól is függ, hogy te úgy általában véve milyen képet sugárzol magadról. És az, hogyha ezt állandó, tehát hogyha mindig mindent támadásnak fogunk föl, és mindig mindennel kapcsolatban az egyébként általunk rendkívül jól ismert problémákat kezdjük el hangoztatni, amikről egyébként csomó más módon is tudunk kommunikálni, akkor az egy idő után nem hatékony.
Ezzel teljesen egyetértek. Én inkább azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy tehát ez valószínűleg rólam szól, hogy én kimondottan nem szeretem, hogy ezt egy virággal valaki le tudja, vagy egy dobozcsokival.
De hogy szerinted akkor mi a jó módszer? Tehát, hogy akkor,
szerintem
hogy akkor március
8-án... Szerintem ismerd a másikat. Tehát, hogy én, ez ugyanolyan, mint hogy nem szeretem, hogyha vadidegenek, vagy hogy nem tudom, például a születésnapomat nem verem nagy dobra, az ismerőseim meg a szüleim tudják, vagy hát így a barátaim meg a szüleim tudják, és hogy örülök, hogyha ők felköszöntenek, de egy random idegentől nem szeretném, hogy felköszöntsön egy riportalanyom, nem szeretném, hogy felköszöntsön a születésnapomon. nagyon maximum akkor, hogyha ez bármi miatt szóba kerül, de akkor is persze megköszönöm azt Viszlát, de hogy ugyanezt gondolom egy kicsit a nőnapról is, hogyha valaki tudja, hogy a másik hogy viszonyul hozzá, mert ez nem feltétlenül csak akkor veheti ki rosszul magát, hogyha bennem egyébként van egy csomó negatív érzés azzal kapcsolatban, hogy ez az ország hogyan kezeli a nőket, hanem akkor is, ha valaki például nincs jóban a saját nőiességével, és akkor lehet, hogy neki is nagyon rosszul esik az, hogy azt mondják, hogy boldog nőnapot, viszont ő nem egy harcias amazonként próbál a női jogokért tenni, hanem lehet, hogy ő meg pont azért nincsen ezzel az egészen jóban, mert magával nincsen jóban, és soha nem tudhatjuk, hogy a másik fejében mi van. Szerintem ezt a kérdést is úgy kellene egy kicsit kezelnünk, hogy jobban figyelembe venni a másiknak az igényeit. Rólam általában tudják az ismerőseim, hogy ez nem viszonyulok túl jól. Ha valaki azt mondja, hogy boldog nőnapot, akkor vissza szoktam neki írni, hogy köszi, de egyébként nekem ez nem fontos, és hogy szerintem fontosabb lenne a női jogokkal foglalkozni egész évben, és akkor majd utána ünnepelhetjük március 8-át. Nem mennék el odáig, hogy így nagy vitát nyitok, mert nem akarok mindenkivel egyesével vitatkozni, erre egy nap egyébként is kevés, de szerintem ismerjük meg jobban egymást, és akkor ez jobban működne.
Igen, csak egy kicsit, szóval, hogy ez most tényleg már csak kicsit úgy tűnik, mint hogyha kötözködnék, de hogy azért úgy van ez, nem, hogy van karácsony is, a világnak ezen a féltekén, és az emberek általában karácsonykor úgy búcsúznak el egymástól a boltban, és hogy boldog karácsony, de közben meg vannak zsidók is.
Ezért mondjuk azt, hogy kellemes ünnepeket.
Na, mindjárt gondoltam.
Erre is lesz, ami válasza.
Igen, de hogy szerintem egyszerűen az van, hogy ha viszont nincs ilyen nap, akkor mi van? Akkor attól többet beszélünk a női jogokról?
Ez most szerintem arról szól, hogy nem azt mondtam, hogy ne legyen. Szerintem inkább arra kellene ezt a napot használni, hogy akkor felhívni a figyelmet arra, hogy srácok, vannak még problémák, vannak lépések. Például, ha lehetne hangsúlyozni ilyenkor azt, hogy mi az, amit már elértünk.
De szerintem ezt meg csinálják egy csomóan.
Hozzám valószínűleg ebből elég kevés jutott el, tehát lehet, hogy én akkor ezért vagyok ennyire.
Vagy nem tudom.
Felpaprikázva.
De hogy közben meg szerintem az van, hogy világért se akarom elvenni a felpaprikázódási lehetőségedet.
Chili.
Yeah. De hogy szerintem az tök fontos, hogy akinek az a fontos, hogy ilyenkor erről beszéljen, az beszéljen erről. De aki megünnepelni akar,
hát az ünnepelhessen. Az meg
ünnepelhessen, és hogy szerintem ami a legfontosabb ebben, és ez mondjuk a te szempontodból is szerintem tök jó, aki hangsúlyozódott, és nagyon fontos, meg a másik, tehát hogy aki szeret virágot kapni, annak a szempontjából is, hogy senki se érezze magát ettől rosszul, mert ez mind a kettő teljesen valid.
Persze.
Tehát, hogy ha valaki ettől mérges, az legyen mérges, de ha meg valaki örül, akkor az örüljön.
Ja, meg senki ne érezze magát azért rosszul, mert hogy mondjuk nem tudja, hogy a másik hogyan viszonyul ehhez a naphoz. Mm. Szerintem ér kérdezni, bár ez meg megint szerintem nagyon messzire vezet, hogy mennyire nincsen kérdezési, illetve vita kultúrája ennek a társadalomnak, és azon is lehetne nagyon sokat javítani.
Kellemes nőnapot annak, aki ezzel bármilyen formában azonosulni kíván. Kellemes másmilyen napot annak, aki nem szeretne ezzel egyáltalán foglalkozni, ha nő, ha nem nő.
Boldog. Boldog vihar napot, ahogy Mici Mackó szoktam mondani.